Dicsérünk és magasztalunk téged, drága mennyei atyánk. Köszönjük, Uram, a szent oltalmat, a szent védelmet a te drága szentjeid felett. Kiárasztjuk a békesség szellemét, kiárasztjuk a szent oltalmat minden hozzátartozótok felett a Jézus nevében. Megdorgáljuk a betegséget, a tüneteket, a fájdalmat, a rendellenes működéseket, megkötjük ezeket, és eloldjuk a drága kenetet, kiárasztjuk, hogy munkálkodjon a testek helyreállításában. Köszönjük, Uram, a hatalmas munkát, amit a kereszten bevégeztél. Köszönjük, hogy általa igazát étettünk, örök életet nyertünk, hozzánk tartozik a menny minden ereje, és köszönjük a te szövetségi hozzáállásodat hozzánk. Köszönjük, Uram, a győzedelmes életet, amire elhívtál. És hálát adunk, Uram, hogy növekszik felettünk a te világosságod és a te kegyelmed. Szintről szintre. Köszönjük, Uram, mindazt, amit a mai napra elkészítettél a te gyermekeid számára. Hálát adunk a nyitott szívekért, a halló fülekért, a látó szemekért. Szellemi éjséget és szomjúságot árasztunk ki a hallgatóság felett. Köszönjük, Uram, a te igédet, amely számunkra nélkülözhetetlen szellemi táplálék csemege a számunkra. És hálát adunk, hogy mi megérthetjük az írásokat a Szent Szellem által. Köszönjük, Uram, a jelenlétedet, az érintésedet, és hálát adunk, hogy a mai napon is jelek csodák fognak történni a te kegyelmed által. Köszönjük, Szent Szellem, hogy bekapcsolod az ajándékokat, hogy szabadulások, gyógyulások történjenek a mai napon is. Az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Rögtön imádkozunk itt két személyért. Biztosra veszem, hogy ők már imádkoztak érte. Mi viszont akkor megvallást teszünk, igei megvallást és hálódást. Az Úr világosságában elrendeljük, hogy a szellemük, lelkük és testük mindenkor engedelmeskedjen az igének, amely akarat megszenteli őket. A szellemük, lelkük és testük szentség az Úrnak, az ellenség nem érintheti azokat. Jézus teljhatalmával, a Szent Szellem fennhatósága alá helyezzük a szellemüket, lelküket és testüket, így a szellem birtokba vette mindezeket. A szellem gondolatait gondolják a Krisztus értelmével, amely élet és békesség. Így valóban teljesen a szellem fennhatósága alá került az egész életük. A békesség Istenem megszenteli őket mindenestől. Az egész valójuk, a szellemük, lelkük és testük megszenteltetik az ige által, és fedhetetlenségben megőriztetik a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Szellemük, lelkük és testük le van fedve a Szentvérrel, teljesen át van itatva a Szentvér megtisztító erejével, és a Szent Szellem folytonosan átvilágítja és átjárja a romolhatatlan dicsőség fényével, ami teljesen elnyeli a sötétség kihatásait az életükben. Minden gondolatuk szentség az Úrnak. Minden indulatuk, indítékuk, szándékuk és cselekedetük szentség az Úrnak. Az ellenségnek nem maradt bennük semmije. Megdorgáljuk a vérnyomás problémát, megdorgáljuk Jézus nevében a rákos sejteket, és teljes helyreállítást szólunk felettük a Jézus nevében. Minden dicsőséget, Uram, neked adunk mennyen és földön. Áldjuk és magasztaljuk a szent nevedet. Köszönjük, Uram, a te kegyelmedet az irányukba, és a helyreállítást, amit a Szent Szellem végez az űrjárata során, a Jézus nevében. Amen. Most köszöntsétek egymást következő gondolattal, hogy az ige csemege.
Shalom.
Dicsérjük az Urat! Szeretettel köszöntelek benneteket, úgy szintén a feleségem is. Először is szeretném megköszönni, hogy a múlt héten egy emlékezetes napot, ünnepséget hoztatok össze a 25 éves házaspárnak, Sanyinak és Évinek.
Köszönjük szépen!
Viszont múlt héten olyan erőteljes kenet volt, nem tudom, hogy ti hogy éltétek meg. Én hazamentem, még akkor bekapcsoltam a gépemet, hogy megnézem, van-e levél, de csak ilyen részeg muslinca formájában. Az Úr jelenléte itt volt. Folytatjuk a gyógyító kenet sorozatot. A 9. rész következik, és a tanítás címe a gyógyító kenet gyümölcsei. Az ige olvasást kezdjük az Ézsaiás 10:27-ben.
És lesz a ma napon, eltávozik az ő terhe válladról és igája nyakadról, és megsemmisül az iga a kenet alatt.
Amen. A görögben a megsemmisül szó jelenti azt is, hogy tönkre megy, hogy le lesz rombolva. Tehát, hogyha ilyen erőteljes szavakkal van meghatározva a kenet fogalma, akkor az valóban tönkreteszi, megsemmisíti azt, ami az útjában áll. A korábbi tanulmányaink alapján megállapítottuk többek között azt is, hogy a kenet érzékelhető, és a kenetnek a gyümölcse a gyógyulás. John G. Lake, egy ismert szolgálója, felkentje az Úrnak, Isten hatalmasan használta őt, és egy érdekes megállapítást tett. Így szól. Akik nem ismerik a gyógyító szolgálatot, azoknak nehéz megérteni, hogy a szellem ereje, a szellem kenete érzékelhető, valóságos, annyira valóságos, mint akár a villanyárom, vagy bármilyen más természeti erő. Ez az élet alapelve, ami az élet minden megnyilvánulása mögött ott áll. Ha a világgal meg lehetne értetni a Szent Szellem bőséges élet erejét, akkor az emberek rájönnének, hogy a gyógyulás nem csupán hit és Isten kegyelmének a kérdése, hanem Isten Szent Szellemének a válasza az emberi szükségletekre. Ezt nyilatkozta John G. Lake. Tehát a Szent Szellem elkészíti az ajándékokat, ahogy a bevezető imában is hallottátok, és szabadulások, gyógyulások történnek, mert a gyülekezetbe az emberek elvárással jönnek. Egyiknek itt fáj, a másiknak ott nyekereg, és van egy szüksége. Igény tart a gyógyulásra, és a Szent Szellem erre ad választ. Tudjuk a tanulmányaink során, hogy a kenet átadható, a kenet tárolható, de a gyógyító kenet úgy is megfogalmazható, hogy egy incsiklandó finom falat a hívők számára. És ahogy ma köszöntöttétek egymást, az ige csemege. A csemegét pedig nagy becsben szokták tartani. A kenet nem csak azért működik, hogy megszüntesse a betegséget, hanem azért is, ahogy olvastuk az előbbi versben, hogy összetörje az igát, amit az ellenség tesz az emberek nyakába. Lapozzunk el a Lukács 6. fejezetéhez, és a 17-től 19-ig olvassuk.
És alá menvén ő velük, megáll a síkságon, és az ő tanítványainak serege, és a népnek nagy sokasága, egész Júdeából és Jeruzsálemből, és Tírusnak és Szidonnak tenger melléki határából, akik jöttek, hogy hallgassák őt, és meggyógyítassanak betegségeikből. És akik tisztátalan szellemektől gyötrettek, meggyógyulának. És az egész sokaság igyekezik vala őt illetni, mert erő származik belőle, és mindeneket meggyógyíta.
Amen. A 18. versben hallhattuk azt, hogy a különleges kenet kiűzte a gonosz szellemeket. A Jézusból kiáradó erő végezte el a szabadító munkát. Más esetben Jézus a beszédével űzte ki a sötétség fogva tartó erőit. A Máté 8.16-ot olvassuk hozzá. A beszéd szó a görögben a logosz, ami általánosságban jelenti az igét. Tehát, hogyha az igét szóljuk, ahogy Jézus tette, akkor a sötétség erőinek meg kell hátrálniuk. Máté 8.16.
Az est beálltával pedig sok ördöngöst vittek hozzá, és egy szóval kiűzte a tisztátalan szellemeket, és meggyógyít vala minden beteget.
Amen. Tehát itt az egy szóval kiűzte, ez a szó azt jelenti, hogy logosz a görögben. És a logosz pedig az általánosságban vett igét jelenti. Ugye a másik fajta ige a réma, az pedig a személyre szabott ige. Amikor valaki a szívébe kap egy kis üzenetet. A Máté 8.16-ban látható egy kapcsolat, a gyógyulás és a gonosz szellemektől való megszabadulás között. A gonosz szellemek kiűzése történhet a hit szavával, illetve a megnyilvánult kenet által. Apostolok cselekedetei 19.12, ez ami a kenetes kendőkről szól,
annyira, hogy a betegekhez is elvitték az ő testéről a keszkenőket, vagy kötényeket, és eltávozának azoktól a betegségek, és a gonosz szellemek kimenének belőlük.
Amen. Amen. Tudni kell, hogy ezekben a szövetekben, amit elvittek a betegekhez, Pál testéről, kenettel voltak telve. A kenet raktározódott a szövetekben. És amikor a beteg testekhez érintették, akkor a hit hatására a kenet kiáradt, belépett a betegek testébe, és szabadulást nyertek. Meg kell tanulnunk együttműködni Isten szellemével. Nem szabad Istent beskatujázni, hogy csak Isten így működik, és sehogy máshogy. Említeném nektek, hogy pásztorkonferencián az előjárunk, amikor kiálltunk a gyógyító sorba, akkor egy finoman a pocakomra csapott. Ez eltér a megszokott imádkozástól, mert általában a vállára vagy a hívők fejére teszi a kezét. Hogyha beskatujáznám a szolgálatot, akkor azt mondanám, hogy ez extrém, ez eltér a megszokottól, de biztos vagyok benne, hogy Isten szelleme így vezette, és tudatta vele, hogy nekem a belekre van szükségem gyógyulásra. Nem szabad szűk látókörűnek lenni. A szűk látókör miatt néha az emberek korlátozzák Istent. Azért korlátozzák, mert azt gondolják, hogy csak egy bizonyos módon tudja Isten elvégezni a munkát. Tehát visszatérve ehhez az esethez, mondhatta volna azt, hogy én ezt nem fogadom el, mert mindenki másért úgy imádkozott, hogy a homlokára tette a kezét. De nem szabad ilyen szűklátókörűnek lenni, nem szabad ilyen szemelezősnek lenni, igen. Hanem Isten szellemével együtt kell áradni. Az apostolok cselekedetei 19-12-t az előbb olvastuk. Ebből az igéből arra derül fény, hogy nem törvényszerű előbb felismerni a démont, és utána kiűzni. Mert itt arról egyáltalán szó nincs. Csak az, hogy a kenet kiűzte a sötétség erőit. A kenetes szövetek gyümölcse, mi lett? A démonok eltávoztak. Ugyanaz a kenet hoz gyógyulást, és ugyanaz a kenet űzi ki a gonosz szellemeket. Tehát nekünk az ige világosságában kell járnunk, és nem bizonyos hagyományok vagy vallásos mederben kell haladnunk. Kijelenthetjük az eddigi tanulmányaink alapján, hogy a Szent Szellem ereje hatalmasabb bármely igánál. Az iga az, ami az embert megkötözi. Ez többségében betegség, lehet anyagi probléma is, mind az, ami valamiben korlátozza az embert. Ugyanígy kijelenthetjük azt is, hogy a Szent Szellem ereje hatalmasabb az ördög erejénél. Ha hitben jársz, de éppen nincs jelen kenet, akkor szólt hittel az igét, és az ige végzi el a munkát. De amikor a gyógyító kenet megnyilvánul, akkor egyrészt a betegség is eltávozik, másrészt pedig a sötétség erői is eltávoznak. A Biblia nem írja sem az előbb olvasott igében Pál esetében, sem Jézusnál a Lukács evangéliumban, hogy ők szólták volna az igét. Tehát itt a kenet végezte el a munkát. A Lukács 6.19-ben olvastuk az előbb, hogy mindeneket meggyógyít. Ez a minden azt jelenti, hogy valamennyi embert. És a valamennyi ember alatt érteni kell a 17-es vers szerint a betegek meggyógyulását, és a 18-as vers szerint pedig a tisztátalan szellemektől gyötretteknek a szabadulását. Kenneth Hagin is megtapasztalta sok esetben a gyógyító sorban, hogy a kenet által az emberek többet kapnak, mint gyógyulás. Mert hogyha valamilyen fogságban volt, valamilyen igában volt, valamilyen gonosz szellem ráakaszkodott és zaklatta, akkor ezek is eltávoztak. Nem csak a betegség. Tehát amikor kenettel szolgál az ember valaki felé, akkor sok esetben többet szolgálhat, mint gyógyulást. Gyógyulást és szabadulást. Tehát nem csak meggyógyultak az emberek, hanem sokan meg is szabadultak a gonosz szellemektől, ahogy tapasztalta Kenneth Hagin. Voltak olyanok abban az időben is, és manapság is, hogy a múltban valaki okkultizmussal foglalkozott, és ott ugye a sötét erőkkel kerül kapcsolatba. Emlékszem, hogy édesapám, ő 1920-as születésű volt, gyermekkorában látott olyat, hogy télen az udvarban a régi hagyományos cséplőgép, tehát az a szíjjal hajtott, télvíz idején az udvarba személyzet nélkül működött és ment. Ennek az volt a hátulütője, hogy valaki ennek a tulajdonosnak adott egy olyan könyvet, megkérdezte, szeretnél-e az ördögről könyvet olvasni és megismerkedni. Képzeljétek el, volt ilyen könyv abban az időben is. Hát ez mikor lehetett? 35-40 körül. Ilyen könyv volt, hogy az ördög tanai. És aztán mondták, hogy ez az ember teljesen bekattant. Tehát úgy, ahogy mi rácsatlakozunk a Szent Szellemre és megnyitjuk magunkat, ugyanúgy lehet a sötétség erőinek is megnyílni. És ugyanúgy megnyilvánulhatnak sötétség erői, hogy kopogás, meg lételés, meg mit tudom én, meg ment a cséplőgép világos nappal, télvíz idején. Senki nem volt ott, egy ember fia nem volt ott. Ezt mind a démonok működtették. Na, visszatérve oda, hogy az okkultisták is újjászülethetnek, befogadhatják a Jézust, de előfordulhat, hogy a démonok azért még kívülről zaklatják. Szeretném kihangsúlyozni, hogy kívülről. Ha egy okkultista befogadja Jézust, akkor belül ki lakik? Jézus meg a Szent Szellem. Isten templomává vált. Tehát ugye két dudás nem fér meg egy csárdába, a sötétség erői nem mehetnek oda be, de kívülről próbálják az illetőt még zaklatni, macerálni. És volt ilyen eset, amikor Kenneth Hagin gyógyító sorába ilyen személy kiállt, és amikor Kennettel imádkozott érte, akkor a Kenneth ezeket a gonosz erőket elüste, és megszabadult az illető. Tehát még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy ha az ember nincs újjászületve, akkor lehet benne démon, ha újjá van születve, akkor csak kívülről piszkálhatja. Ez fontos tisztán látni. Számtalan bizonyságot hallott Kenneth Hagin, hogy akik a Kenneth által kapták meg a szabadulásukat ilyen módon, hogy a Kenneth elűzte a sötétség erőit. Egy konkrét bizonyság Kenneth Hagin szolgálatából. Volt egy alkoholista katonatiszt. Amíg még tiszti állományban volt, akkor is háromszor ment kórházi kezelésre, majd miután leszerelt, ismét háromszor volt kórházi kezelésen, de nem segített rajta ez a fajta gyógymód, továbbra is alkoholista maradt. Aztán egyszer felismerte, hogy ő milyen állapotban van, és a tékozló fiúhoz hasonlóan Istenhez fordult, és bocsánatot kért tőle. És elmondta, hogy mázsás súly esett le a szívéről. Tehát szabályosan érezte, hogy Isten szeretete körülveszi, és ez a nagy, nehéz kolonc, vagy iga, ez leesett. De még mindig az alkoholizmus démona kötésben tartotta. Hagin alkalmára valaki elhívta, és természetesen szokatlan volt a számára. A dicséret, a kézzelátétel, mert ilyen helyen ugye nem járt. Pesten szoktuk hallani előjárunk szájából, hogy hát vannak halott gyülekezetek, hol nincsenek újjászületések, vagy csak minimális számban, nincs ott a Szent Szellem, nem tud megnyilvánulni, nincsenek gyógyulásuk, azok halott gyülekezetek, ilyen értelemben. Volt a tévében a hétvégén az Apáca show. Nem tudom, hogy láttátok-e valaha. Egyrészt egy mondatot láttam, amikor az a színesbőrű eldugott apáca mondta, hogy szükség van erre a megújulásra, mert ez itt egy döglött hely, így mondta. Ez még egy súlyosabb szó, mint a halott gyülekezet. Erre felfigyeltem, erre az egy szóra. Ezt a katonatisztet megriasztotta az eldőlés, de mivel kétségbejtő helyzetben volt, tudta, hogy segítségre van szüksége. A kézrátételnél érezte az erőt, a melegséget, és egy szellemi élményben volt része, egy szellemi megtapasztalásban volt része. Közelebb került Jézushoz, és ez az alkoholizmus démona elhagyta őt, és többé soha nem kívánta. Most itt megint tisztán kell látni azt, hogy ha valaki a pohár fenekére néz, attól még általában nincsen démona. De hogyha ezt hosszú távon teszi, akkor nyitja meg magát a sötétség erőinek. Kezdetben még csak a hústest kívánsága az, ami hát mozgatja őt. De utána átválthat egy szélsőségesebb dologba. Ugyanez igaz a szexualitás területén. Kenneth Hagin írja valamelyik könyvében, hogy volt egy orvos vagy pszichológus, aki erőszakos cselekményeket vizsgált, és miután elment nyugdíjba, ezekbe a iratokba belebújt, és valamit akart ebből készíteni, könyvet vagy tanulmányt, és annyira megnyitotta magát ezeknek a dolgoknak, hogy ő maga is áldozottává vált. Egy ilyen démon kerültette birtokába, és ő is erőszakos cselekedeteket követett el. Tehát, ha valaki valamivel sokáig foglalkozik és megnyitja magát, akkor onnantól válhat a helyzet súlyosabbá. Fölmerülhet a kérdés, hogy miért nem tapasztaljuk az erő nagyobb eredményét. Egyrészt azért, mert sokan nem tudják, hogy ez az isteni erő egyáltalán létezik. Aztán akik tudnak a létezéséről, azok nem ismerik a működtetését, és nem ismerik a gyümölcseit, hogy számukra az mit hozhatna. Általában igaz, hogy a felfedezéseket alkalmazni kell, mert akkor válik számunkra áldássá. Ha itt nem vezették volna be a villanyt, akkor hiába fedezték fel több évtizede, nem lenne áldás. Gyertyával vagy mécsessel kellene világítani. Tehát ide sorolható a felfedezések közé az áram, világítás, berendezések működtetése. Ide sorolható felhajtó erő, mert ez alapján működik a repülőgép, meg a szélturbinák, ami a nyugati ország részben már nálunk is elég sok van, és ide sorolható a kenet. Mert hogyha már valaki felfedezte, akkor alkalmazza is. Az áldás akkor jön, amikor az erő működésbe lép. Kenneth Hagin életében volt egy fejlődési folyamat. Jégszekrénnyel kezdték, bevezették az áramot, és megalkották a hűtőszekrényt. Mennyivel nagyobb áldás a hűtőszekrény, majd később vagy a sztóláda, mint a jégszekrény. Én gyermekkoromban még láttam jégszekrényt. Az nem elektromos árammal működött, hanem berakták a jégtömböket, és amíg el nem olvadt, addig hűtött. De ehhez hasonlítható az is, hogy gyerekkoromban még vödröztük a vizet, aztán volt elektromos áram, aztán lett szivattyú, és utána már csak a csapon kellett engedni a vizet. Ugyanez igaz gázfűtésre is. Hiába van otthon gázkályhád, ha esetleg nincs ott a gázcső a falon vagy a szobában, nem tudod rácsatlakoztatni, nem fog áldás lenni a számodra. Amíg nem tudunk valaminek a létezéséről, nem is látjuk addig annak a hasznát. Tehát a működés, az alkalmazás, a használat visz el bennünket az áldáshoz. És a kenet tekintetében, a kenet megértésében az ige a kulcs a számunkra. Mert a legjobb tananyag a Biblia. Képzeljétek el egy barlanglakót, akinek nincs villanya, nincs hűtőszekrénye, nincs televíziója, oda mész hozzá, és azt mondod, hogy nem kellene esetleg bevezetni az áramot? Megkérdezi, mi az, hogy áram? Hát az áram egy olyan dolog, ami a dróton bejön. Mi az a drót? Tehát ő teljesen értetlen lenne ezekkel kapcsolatban. Sajnos hasonló értetlenség van Isten erejéről a keresztények között is, mert vannak olyanok, akik soha nem hallottak a Szent Szellem erejéről. Tradícióktól homályos szemüveg által átugorják az erőről szóló részeket. Ahol a kenetet tárgyalja a Biblia, azt kihagyják. Én is hallottam, nem is egyszer előjárónktól, hogy az ilyen bibliaiskolákban eleve kihagyják, vagy kiveszik az 1 Korintus 12-t, mert ott van leírva a Szent Szellem ajándékainak a működése, Ézsaiás 53.4-et, vagy az 53. fejezetet, mert ott meg ugye a gyógyulásunkról van szó, és bizonyos részeket teljesen ki, a nyelvek imáját is kihagyják a 1 Korintus 14-ből. Így veszteség éri őket. Nekünk viszont, hála az Úrnak, az ige adatik segítségül, ezáltal megértjük, és tudjuk működtetni. Kenneth Hagin egy világi magazinban egy megdöbbentő hírt olvasott. Ugyanis az orvostudomány elismerte a kenetet. Következőt olvasta Hagin egy világi magazinban. Az orvosok ezt nyilatkozták. Rájöttünk, hogy az isteni gyógyítás működik. Bizonyítottuk, hogy működik. Ha be tudnánk vinni a kenetet a laborba, meg tudnánk vizsgálni annak működését. Megvan a bizonyíték, hogy Isten ereje működőképes, és írásos dokumentumok állnak rendelkezésre erről. Csak azt nem tudjuk, hogy miként működik. Írtak egy emberről, aki rákos volt, és a gyógyszerek már nem használtak. Következőt tapasztalták. Bejött hozzá egy papruhás ember, megkente olajjal, rátette a kezét, és ez a rákos beteg 3 nap múlva egészséges volt. Tehát így elismerték a gyógyító kenetnek a működését. Csak nem tudták, hogy miként működik. Ezek az orvosok elismerték a kenet néhány gyümölcsét. A működését nem értették. Következő volt a bizonyságuk az orvosoknak. Az isteni gyógyítás működik. Ha tudnánk, hogyan kell működtetni, akkor ezzel gyógyíthatnánk az embereket. De még nem tudjuk, hogy miként kell működésbe hozni. Ők fizikai síkon akarták vizsgálni a kenetet, mint minden egyéb mást, mikroszkóppal, de a szellemi dolgok fizikai szinten nem vizsgálhatók. A mi számunkra a mikroszkóp Isten igéje. Az igén keresztül tanulmányozhatjuk a kenet működését, ugyanis már tudjuk, hogy a hit működteti, aktiválja Isten elejét. Egy időben Hagent hit gyógyítónak gúnyolták. Nem csak őt, hanem a társait is. Eleinte ez kicsit bosszantotta őket. Ez olyan, mint amikor bennünket leszektáznak, ugye? Hasonló lehet. De aztán később büszke volt rá, hogy őt Jézushoz sorolják. Mert azt tette, amit Jézus tett. Tanította a hitet, imádkozott kézrátétellel. Jézus maga is hitet prédikált, és akik hitgyógyítónak gúnyolták őket, gyakorlatilag csúfolódó csecsemők voltak ők, és gyakorlatilag Jézus gúnyolták. A csecsemőknek Isten sok mindent elnéz, mi is a mi gyermekeink, amikor csecsemők voltak, és az a legjobb, ha mi is megbocsátunk az ilyen szájaknak. Még néhány gondolatot szeretnék szólni az összevont kenetről. Eddig a kenetnek azt a részét tárgyaltuk, ami az elhívottak részére adatott, és szolgálhatnak ugye emberek felé. A kenet gyümölcsei úgy lesznek teljesek, hogyha szólunk az összevont kenetről is. Az összes közül a legerőteljesebb az összevont kenet. Olvassuk el a 2 krónikákban, az 5. fejezetben, tehát 2 krónikák 5. fejezet, 13-as, 14-es verset. Hasonló dolgot találunk itt is.
Mert a kürtölőknek és éneklőknek volt tisztük, hogy egyként szengjenek az Úrnak dicséretére és tiszteletére. És amikor nagy felszóval énekelnének, kürtökkel, cimbalmokkal és mindenféle zengő szerszámokkal, dicsérvén az Urat, hogy ő igen jó, és az ő irgalmassága örökkévaló, akkor a ház, az Úrnak háza megtelt köddel. Annyira, hogy meg sem állhattak a papok az ő szolgálatukban a köd miatt, mert az ő dicsősége töltötte be az Istennek házát.
Amen. Amen. Egy biztos, hogy a dicséretben egyé váltak. És felhő töltötte be, de a héberben felhőt jelent, de lehet ez felhő is, köd is, a lényege ugyanaz, mert ez egy szimbolikus jelentés. Betöltötte azt a helyiséget. Tehát Isten jelenléte megnyilvánult. Kitérőleg olvassuk el a Zsoltár 22-t, amiből azt tudjuk meg, hogy az Úr a dicséretek között lakozik. És ez történt ott a papok esetében is. Zsoltár 22:3.
Te pedig szent vagy, aki Izrael dicséretei között lakozol.
Amen. Amen. Tehát megállapíthatjuk, hogy az Úr a dicséretek között lakozik. Miért kezdődnek az Isten tiszteletek dicsérettel? Hogy a kenet leszálljon. Isten jelenléte érzékelhetővé váljon. Hagyományos egyházokban is így kezdik dicsérettel, de egy nagy alkalmon Pesten is sokszor egy órás dicséret van. Pásztorkonferencián is legalább egy vagy másfél órás dicséret volt, meg ima konferencián is. Tehát, hogy az Úr jelenléte kézzelfogható legyen. Kenneth Hagen is megállapította, de mi is tudjuk, hogy az összevont kenetben többen nyitják meg a szívüket az Úr Jézusnak, és adják át az életüket, és születnek újjá, és sokkal több gyógyulás történik, sok esetben a helyükön. Mert Isten jelenléte, ez a köd, ez a felhő, beburkolja a hallgatóságot. Kenneth Hagenhez egy 40 éves fiatalembert invitált el a felesége, szívinfarktus problémái voltak, és addig-addig unszolta a felesége, míg elmentek Kenneth Hagen összejövetelére. Elkezdődött az összejövetel, és ez a fiatal ember az égvilágon mindent kritizált. Hát nem volt képben, soha nem látott ilyet. Kritizálta a kézrátételt, és amit csak létezett. Ment a gyógyító sor, amikor Kenneth Hagin bepillantást kapott a szellemi világba, és látta, hogy a terembe belép a felhő. Az a felhő, amit most olvastunk az előbb. Isten jelenléte. De nem csak simán bejön, hanem mint a tenger hullámai úgy hömpölygött. És Kenneth Hagin tudta előre, hogy itt mi fog történni. Úgy, ahogy Benny Hinn a kezével suhintott a tömeg fölött, Kenneth Hagin is ugyanezt csinálta a gyógyító sorban álló fölött. Meg se érintette őket, egyszerűen csak a Kennethet a kezével kiárasztotta feléjük, és a Kenneth súlya alatt eldőltek. A hívők egysége vonzotta oda az összevont Kennethet, Isten dicsőségét. Ennek az ellenkezője is igaz, a hitetlenség akadályozza Isten jelenlétének a megnyilvánulását. És azt hiszem innentől érthető, hogy miért van az, hogy a evangelizációs alkalmakon, vagy a nyitó alkalmakon a pásztorok, vagy az evangelista is szereti, hogyha azért vannak ott újjászületettek is. Mert az ő hitük képes Isten erejét oda vonzani. Az összevont hit és az összevont Kenneth eredményeképpen megnyitják jobban a szívüket, és több gyógyulás történik. Ez a felhő csak árat a terembe, és elérte a helyén ülő, kritizáló, szívinfarktusos beteget is. Egyszer csak elkezdett kiáltozni, hogy rajtam van! Átjár teljesen ez a meleg izzás! És ott a helyén meggyógyult. Ez az összevont Kennethnek a következménye és gyümölcse. Elment az orvosokhoz, vajon mit mondtak neki? Ott fönt magát nagyon szeretik, teljesen új szíve van. Összevont Kenneth gyümölcse. És nem csak a szíve újult meg, hanem a felesége kapott egy új férjet is. Mert a modora viselkedése is teljesen újjá lett és megváltozott. Te is megtapasztalhatod a Kenneth gyümölcsét, amely minden igát képes elpusztítani. Halleluja! Ennyi volt a mai eledel. Megkaptátok a mai adagot. Áldást osztunk, kézrátétellel imádkozzunk értetek, és várunk benneteket a gyógyító sorban. A Jézus nevében áradj Kenneth, járd át ezt a testet, tedd szabaddá. Tökéletes működés szólunk a tested felett, mert a Szent Szellem őrjáratot jár, és helyreállítja a halandó testedet a Jézus nevében. Hatalmat veszünk Jézus nevében a test felett, és az ellenség minden gonosz munkáját kizárjuk az életedből a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, a Te érintésedet, kiárasztjuk a drága Kennethet, hogy munkálkodjon az életetekben, szabad utat, és előmenetelt adjon a számotokra a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, a Te gondviselésedet, a Te gyermeket felett. Hálát adunk, Uram, hogy az ő életében nagy gyorsasággal előjön a szükséges ellátás, a nyugdíj a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, azt az erőt, Kennethet, ami a Te gyermekeden van, a Te szolgálódon van, amivel ajtók nyílnak meg az ő számára a Jézus nevében, hogy sok elvezethez eljusson az örömhír és az örök élet a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, a Te kegyelmedet és a drága Kennethet, a Te gyermeked és szerettei életén a Jézus nevében. Köszönjük, Uram, az előmenetet és a szabadító munkádat a Jézus nevében. Dicsérünk és magasztalunk, Atyám, és áldjuk a Te szent nevedet. Köszönjük, Uram, a Te békességedet. És köszönjük, Uram, hogy a Te erőd, a drága Kenneted átjárja ezt a testet, és megújítja az őrjárata során, a Jézus nevében. Amen. Köszönjük, Atyám, a Te drága kenetedet, amiért Te szolgálódon van. Köszönjük, Uram, ezt az erőt, amely képes előrevinni és ajtókat nyitni a szolgálatban, a Jézus nevében. Tegnap azt mondta Erzsébet, hogy az előjárónknak új ajtókapuk nyíltak Indiában, és ez olyan kihatással van a itteni szolgálatra, hogy az itteni pásztoroknak is új ajtó adatik és új kapu. Drága mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében hittel rátesszük a kezünket a hozott kelmékre, szövetekre. Kiárasztjuk Isten dicsőséges erejét, a drága kenetet. Áradj kenet, áradj kenet, áradj kenet. Tudjuk az igéből, hogy a kenet a szövetekben raktározódik, így eljut az otthonokba, ahol a testekhez érintve megtöri az igát, kivezeti a testből a tüneteket, és a sötétség erői pedig eltávoznak a Jézus nevében. Szabadulások, gyógyulások jönnek elő az Úr Jézus Krisztus dicsőségére. Köszönjük, Úr Jézus, a hatalmas megváltást, ami által üdvösséget nyertünk, örök életet, igazán nyilvánítottunk, és az esebeid által meggyógyultunk. A Jézus nevében. Amen. Pesti összefoglalót fogom megosztani veletek. A 19. tanításnak a címe az igében élek. Az ige a mindennapi életre adatott. Tehát élj vele, használd naponta. Az Úr fennhatósága alatt teljes szabadságunk van. Úgyhogy nem kell semmitől tartani. A Szent Szellem nem kényszerít semmire. Aki kényszerít, az ördög. Hogy most siess, gyorsan tedd meg ezt, gyorsan megtedd azt. Mi felhatalmazást kaptunk az oldásra és a kötésre. Tehát királykodj az ellenség felett. Ami azt jelenti, hogy királyként uralkodj, csak egy kicsit össze van vonva ez a szó. Előfordul az, hogy imádkozás után a tünetek felerősödnek. Ami azt jelenti, hogy ilyenkor távozik, csak egy kicsit megszaggatja még az illetőt. Az igében is van ilyen, ugye, hogy imádkoztak érte, és egy kicsit még megszaggatta, de utána elment. Azt is lehet mondani ebben az esetben, hogy megmozdult a helyzet, igaz, hogy rossz irányba, most már csak az előjelét kell megváltoztatni. Két véglet van. A hit és a félelem, ami a hitetlenség oldala. A félelem ellentétes a hittel, de az igével legyőzhető. Ami nem világosságból fakad, tehát a sötétségnek a terméke, azt ki lehet javítani a hittel kimondott szavainkkal. Tehát szólj a problémához, szólj a hegyhez, és el kell, hogy távozzon. A tünet csak füst, ami Jézus nevére engedelmesen eltávozik, és oszlik a füst. Az ördög meg fog próbálni. Te állj meg hitben, és hogyha rendszeresen megállsz hitben, utána az utad egyre könnyebb és könnyebb lesz. Mert fogja látni a füstös képű, hogy ezzel úgyse tudok mit csinálni. Az ellenség jön és megnézi, hogy miben hiszel. És gyakran tapasztaljuk azt, és tapasztaljátok ti is, hogy az igéből ki akar szakítani. Ilyen trükkel, olyan trükkel, ilyen félre magyarázásokkal, vagy egyszerűen kifogásokat hoz, hogy most azért nem jövök alkalomra, vagy ezért nem jövök, de gondoljatok bele, hány olyan beteg van, aki az orvos utasítását nem tartja be. Igyekszik mindenki betartani, igyekszik visszamenni abban az időben, amikor vissza kell mennie ellenőrzésre. Na most Jézus szava nem erőteljesebb és nem fontosabb a hívő ember számára? Jézus szavát nem ugyanúgy be kellene tartani, mint az orvos szavát? Hogy el nem maradjatok az egybegyülekezésektől. Hát ebből hátránya származik sok esetben a szenteknek. Különbség. Különbség az igét ismerni, vagy hinni az igében. Mert az igei ismeret az lehet csupán egy intellektuális tudás, de ha nem működteti a gyakorlatban, nincsenek itt cselekedetek, akkor az egész nem ér semmit. Hogyan tudjuk bebizonyítani, hogy a Biblia igaz? Úgy, hogy hittel megcselekedjük a leírtakat, és a gyümölcsök be fogják bizonyítani, hogy az ige élés működik. Volt szó a magvetőről. A magvető a tizet fizető fölött hittel adakozik. A mag az Úrtól származik és bőségesen jön, mégpedig vetés céljára. Azt mondja az ige, hogy magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek. Tehát van egy magbiztosítás része, hogy azt vesse el, de amíg az nem növekszik fel és nem tudja learatni, addig kenyeret biztosít, ellátást biztosít Isten. Tehát az aratásig van egy ellátás. És a királyság rendje szerint a magvető ember gyarapodik. Különbséget kell tenni, hogy magként vagy ellátásként jön hozzánk Isten áldása. Tehát ha magként jön, azt nem ehetjük meg, hanem azt el kell vetni. Gyerekkoromban a pincében volt 3 rakás krumpli, volt a vető, az apró, volt az étkezési, és volt a hibás a malacoknak. Ugye? Így szokták csinálni. A vető krumplit még akkor se volt szabad megenni, hogyha esetleg ínség volt. Mert akkor mit vetünk el, és mi lesz jövőre? Tehát a mag az vetés céljából jön. Tehát meg kell vizsgálni, hogy magként jön, vagy kenyérként jön, tehát ellátásként jön hozzánk. Ezt az Úr meg fogja mutatni. Az aratás nem az égből fog potyanni, hanem, ahogy a Lukács 6.38 mondja, embereken keresztül. A mértéke pedig attól függ, hogy mi milyen mértékkel vetettünk. Az elvetett magot el is lehet rontani. Ugyanis a vetést, ha nem figyelünk oda, akkor akár át is minősíthetjük. Mire kell itt gondolni? Volt olyan eset, velünk is megtörtént másokkal is, hogy kértek tőlünk kölcsön, aztán utána kötelődtek köd utána. Ilyenkor a kölcsönt átminősítjük vetésnek, mert akkor legalább hasznát látjuk. És akkor imádkoztunk érte, hogy innentől ez vetés. Na most, hogyha én adok valakinek támogatást, adományt, mert az Úr ezt mutatja, ez idáig rendben van, mert az részemről egy mag. De hogyha idővel azt mondom, 2 hét múlva mondjuk, hogy gyere hozzám, segítsél nekem, mert úgyis kaptál tőlem ellátást, akkor ezzel a magomat tönkreteszem. Mert a kettő nem hozható egy kalap alá. Tehát a magot tönkre lehet tenni azzal, hogy hozzákapcsolom valamihez. A mag az el van vetve, az növekedjen és hozza meg az aratásomat. Hogyha segítségre szorulok, akkor hívjak valakit és megkérdezem, hogy mi az órabéred. Így tiszta, ugye? A vetésben, aratásban fokozatosan kell előre haladnunk. Sanders pásztor azt javasolja, hogy a hitünknek megfelelően először csak a kétszeres hozamban árusszuk ki a hitünket, aztán a 10-szeresben, és utána elérjük a bibliai szintet, hogy a 100-szoros, de ott se kössük meg az Úr kezét, hanem azt mondjuk, hogy minimum 100-szoros. Mert lehet a fölött is. Nekünk le kell győznünk a gondolatokat és a hústestünket, és így tudunk elváltozni. És van egy nagyon érdekes gondolat, ami benne volt ebben a tanításban, hogy az Úr a legrosszabbakat elénk hozza. Tehát akik hitetlenek, azt mondják, hogy ateisták, amiről az Évi beszélt itt 2 hete körülbelül. Azért hozza elénk, hogy meríthessenek a mi isteni gondolkodásmódunkból, a mi világosságunkból. Jézabel szelleme egy olyan szellemiség, ami nem akarja magát kiigazítani. És akik nem akarnak változni a az ige és a tanítások ellenére. Azok az újakat megzavarják, és a gyülekezetből el kell távolítani. Így hangzott a pesti tanítás. Ti is hallhattátok ezt ugyanígy. És ez az erkölcstelen életvitelre vonatkozik elsősorban. Mi örök koronákat nyerünk, hogyha a Szent Szellemet követjük. És a Szent Szellem a legjobb útmutatónk, barátunk, társunk, segítőnk. És mint a korábbi tanításban egyszer volt, az M és az S betű. Csak jól kell tudni értelmezni, mert jelentheti azt, hogy menj szolgálni, menj szórólapozni, vagy menj szántani. Tehát a jeleket, álmokat mind értelmezni kell. Hogy kire vonatkozik, melyik időszakra vonatkozik, stb. Stb. Vissza kell kérdezni. A Filemon 6 szerint ismerd el a benned levő jókat. Erről is szólt ez a tanítás. Az Úr figyelmeztette, és ma is figyelmezteti a gyülekezeteket, és benne a híveket, akik alkotják a gyülekezetet, hogy az első szeretetet el ne hagyják. Ez az Úr iránti szeretetre vonatkozik. Az isteni szeretetre vonatkozik. Kenet az ínyenceknek való finomság. Most működik a vérnyomásról a kenet, mert érzem a fejemben.